Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, Exterde Tibor vagyok, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy 3 napra leállt a teljes amerikai közigazgatás, ugyanis nem szavazták meg a kormányzat működtetésének finanszírozását biztosító törvényt. Hétfőn aztán tető alá hozták, majd aláírta az Donald Trump elnök. A szakértő szerint a gazdasági szereplők már hozzászoktak az ilyen leállásokhoz. Németh Zoltán összeállítása.
A republikánusok és a demokraták megállapodásának eredményeként megszületett törvény értelmében a szövetségi hivatalokban dolgozó és hétfőn kényszerszabadságra küldött alkalmazottak 100 000-ei kedden visszatérhettek munkahelyeikre. Ismét megnyitották a nemzeti parkokat, állatkerteket és mindazon kormányzati irodákat, ügynökségeket, szervezeteket, amelyek, mivel nem minősülnek elsődleges fontosságúaknak, szombattól leálltak. Egy hosszabb leállásnak azonban már lettek volna kézzelfogható következményei, mondta az Inforádió üzleti reggeli című műsorában Tripon Marian, a Cibbank kutatási és piaci elemzési vezetője.
És hát nyilvánvalóan, amikor van egy ilyen intézmény, azt kihasználják a politikai pártok arra, hogy nyomást gyakoroljanak egymásra, mert mindig elérjük azt az adósságplafont, akkor lehet azt játszani, hogy én akkor szavazom meg az emelését, hogyha te meg belemész valami másba. Egyébként 15-ben már fel is függesztették ezt 2017 márciusáig, de azóta sem sikerült megállapodni, és mindig ilyen kis átmeneti megállapodások vannak, amelyek 1-2-3 hónapra biztosítják az államnak a működését, a finanszírozást. Most megint egy ilyen határidő volt.
A szenátus pénteki kudarcának és végső soron a csaknem 3 napig tartó részleges kormányzati leállásnak az volt az oka, hogy a republikánusok elutasították a demokraták követelését az Egyesült Államokba illegálisan bevándorolt 7-800 000 fiatal helyzetének rendezését. A két politikai tábor közötti vitás kérdés volt még az amerikai-mexikói határa tervezett fal építési költségeinek megszavazása is. Ezt a republikánusok követelték, ám aztán a hétvégén már csupán a DACA programban érintett fiatalok problémáinak megoldása maradt terítéken. A most megszavazott törvény magában foglalja a gyermekkorúak egészségbiztosítási programjának meghosszabbítását is 6 évre.
Tehát amíg a közparkok zárnak be, a múzeumok zárnak be, addig nincsen nagyobb fennakadás, de hogyha hónapokig az van, hogy nem tudja a közigazgatás magát finanszírozni, és nem dolgoznak a közigazgatásban, akkor gyakorlatilag leáll az élet.
Az Egyesült Államokban legutóbb 2013-ban Barack Obama elnöksége idején állt le finanszírozás hiányában a kormányzati hivatalok működése. A válság akkor 16 napig tartott. Németh Zoltán, Inforádió, 88,1.
Több mint 100 párt készül indulni az olasz parlamenti választásokon. Ennyi szervezet regisztrálta magát a határidőig a márciusi választásra. Horváth Jenő történész, Olaszország szakértő azt mondta, bár szokatlanul soknak tűnik az indulni vágyó pártok száma, az eddigi tapasztalatok szerint 10-15 szervezet szinte biztosan bekerül a törvényhozásba. Király István Dániel interjúja.
Más országokban is ez előfordul. Én ebben nem látnék alapvetően ilyen bohózatot. Ezek a pártok között van körülbelül 70, ami valóban egy ilyen teljesen bizarr, önjelöltek, exhibicionisták, vagy pedig részproblémákat megfogalmazó. Egyetlen mondok ilyent, amelyik ilyen részproblémát megfogalmazó párt, az Állatbarátok pártja. Majdnem minden pártnál, például ez az állatokhoz való viszony, ez megjelenik a komoly pártoknál is. Na most van olyan, amelyik csípek, hogy kell az állatokat megjelölni komoly a személyigazolvánnyal, mint az embereket, vagy nem, és így tovább. Mondjuk ebből valószínű, hogy nem jut be egy se. Aztán vannak olyan pártok, mint amiknek már van valami politikai színezete, mint az új szent római birodalom. Ez szerint a párt szerint valami új római birodalmat kell csinálni, ez ráadásul még mondjuk nem is fasiszta, hanem az egész keresztény, meg egyéb szöveg hozzá. Aztán van forradalmi baloldal, több, ezek trockistáktól kezdve mindenféle színezetűek. Aztán vannak olyanok, amik szintén ilyen mai problémát megfogalmazók, mint jól nevelt emberek pártja, és így tovább. Na most mondjuk az összesből, ebből a 100-valahányból 70 legalább ebbe a csoportba tartozik.
És milyen szereplési lehetőséget kapnak ezek a pártok, ezek a részproblémákat megfogalmazó pártok? Tulajdonképpen így nagyobb nyilvánosságot kaphat akár a saját elképzelésük?
Az internet elterjedése és ez az egész twitterezés, amelyik nagymértékben hozzájárult, hogy ilyen sok párt indul, mert ami plakátokat kellett ragasztani, meg egyebek, ahhoz már sok pénz kell, meg sok ember. Tehát én ebben látom, hogy ennyi indult, bár más országokban is vannak teljesen reménytelen pártok, illetve hát ezek egyrészt nem reménytelen, még ezek a kicsik közül se, mit tudom én, például van ez a Notav, ez a Torino és Lyon között az Alpokat alatt épülő gyors vasút, hát ez egy komoly problematika, de ez a Notav, ez egy mondjuk egy radikális környezetvédő pártokból szintén sok van.
A 100-ból nagyjából hány pártnak van valódi esélye bekerülni? Természetesen ott van a balközép demokraták, az Ötcsillag mozgalom, a Silvio Berlusconi vezette szövetség.
Ez a legfontosabb, ez a, amit ön mond, hogy ez a három úgynevezett pólus, amelyik igazán eldönti a választás sok. De most ehhez a három pólushoz azért még tartozik egy 8-10 kisebb, de akik most is ott ülnek a szenátus képviselőházba, pár, tehát összesen nyilvánvaló, hogy Olaszországban 10-15 pártnak lesz parlamenti képviselete legalább. Ez a 10-15 párt pedig egy köré, a három pólus köré rendeződik.
Horváth Jenő történészt, Olaszország szakértőt hallották. Elsősorban Japánnak kedvez, hogy a Davoszi Világgazdasági Fórumon létrejött a megállapodása az Egyesült Államok nélküli csendes óceáni szabadkereskedelmi övezet fenntartásáról, mondta az Inforádiónak a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzője. Az Egyesült Államok tavaly januárban hátrált ki a megállapodásból, Donald Trump elnök hivatalba lépése után. Sigmond Árpád kérdezte Gorecki Pétert.
Az, hogy végül sikerült tető alá hozni a csendes óceáni partnerséget, vagy inkább újraéleszteni, az egyrészt mutatja, hogy az élet megy tovább, tehát az országok alkalmazkodni fognak az USA által képviselt új irányvonalhoz, vagyis ahhoz, hogy az Egyesült Államok egyfajta visszahúzódóbb szerepet játszik a világpolitika bizonyos területein, illetve hogy az USA vezetői szkeptikusok a több oldalú szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban. Egyébként a szabadkereskedelmi egyezmény megkötésének leginkább talán Japán örülhet, ők voltak azok, akik szorgalmazták leginkább az egyezmény életben tartását. Az USA kivonulásával éppen Japán tekinthető a tömörülés legerősebb gazdaságának, ami segítheti, hogy megőrizze befolyását a régióban.
Eredetileg Kína ellen irányult ez a szabadkereskedelmi társulás az Egyesült Államok vezetésével. Ugye mondta, hogy Japánnak a legkedvezőbb most ennek a megállapodásnak a megléte. Ugye részese most Ausztrália, Kanada. Később elképzelhető, hogy visszatérhet az Egyesült Államok? Bővülhet még ez az egyesség?
Igen, az első nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy az ajtó nyitva van az USA előtt, és a résztvevő országok bármikor örömmel várják, hogy visszatérjen a megállapodásban a résztvevők közé.
De ez várhatóan nem a Trump adminisztráció alatt történik meg. Ön lát egyébként erre esélyt, akár a későbbi adminisztrációk alatt?
Ezt nem tudhatjuk, hogy egy későbbi adminisztráció milyen fordulatot fog hozni az USA hozzáállásában. A Trump adminisztráció alatt valóban nincs reális esély arra, hogy visszatérjen az Egyesült Államok ebbe a megállapodásba.
Gorecki Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzőjét hallották.
EP percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. Közös 27-es pán-európai lista is megjelenne az Európai Parlamenti Választás szavazólapján, ha elfogadnák az EP Alkotmányügyi Bizottságának javaslatát a Brexit utáni parlamenti változásokra. A testület a héten azt javasolta, az Egyesült Királyság távozása után 751-ről 705-re csökkenjen a képviselői helyek száma. A Szigetország összesen 73 mandátummal rendelkezik. A 27-es listát az uniós pártcsaládok állíthatnák, és az élen az Európai Bizottság élére általuk jelölt politikus szerepelne. A testület elképzelése szerint első körben 14, a bizottság meglátása szerint a parlamentben alulreprezentált tagállam összesen 27 új helyet kapna. A legtöbbet 5-5-5-5 a franciák és a spanyolok, jutna egy-egy hely többek között a lengyeleknek, a románoknak, a szlovákoknak és a horvátoknak is. Több képviselő is bírálta a magyar jogállamiság helyzetét az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, amelynek napirendjén egyebek mellett a készülő magyarországi külön jelentés is szerepelt. A jelentéshez csatolni fogják az Alkotmányügyi Bizottság véleményét is. A tervezetben hangsúlyozzák, hogy minden tagállamnak tiszteletben kell tartania az unió alapértékeit, továbbá aggasztónak nevezik a közelmúltbeli magyarországi fejleményeket. Egyebek mellett a véleménynyilvánítás és a tudományos élet szabadsága, az emberi és szociális jogok, az alkotmányos rendszer működése, az igazságszolgáltatás és más intézmények függetlensége szempontjából. A tervezetben sajátosnak nevezik, hogy a magyar intézmények időnként ellentmondásos és félrevezető retorikát használnak az Európai Unióról.
Whatever conclusions this parliament comes to has to be based on evidence and facts, not on prejudgments or ideology.
Az addig 15 perces vitában Söfrin György fideszes képviselő azt mondta, a parlament megállapításának bizonyítékokon és tényeken, nem pedig előítéleteken kell alapulnia. Meglátása szerint a probléma felvetése egyoldalú, döntően a magyar ellenzék álláspontját tükrözi.
Dieses anonyme Brüssel sozusagen Ungarn die Souveränität nimmt, Ungarn unterdrückt und so weiter.
A német szociáldemokrata Szilvia Ivon Kaufmann arról beszélt, a magyar kormánynak eleget kell tennie az uniós szerződésekből fakadó kötelezettségeinek, illetve fel kellene hagynia azzal, hogy mindenért Brüsszelt hibáztatja. Hozzátette, sokakat komoly aggodalommal tölt el a jogállamiság romló magyarországi állapota. Elfogadta a mézjelentést az EP szakbizottsága. A dokumentum célja, hogy megvédjék az európai mézet a kontinens piacára érkező, javarészben rosszabb minőségű kínai dömpingárúval szemben. A jelentéshez mintegy 500 módosító indítvány érkezett, aminek ötödét Erdős Norbert, a Fidesz EP képviselője szerint sikerült kompromisszumos formában a szövegben rögzíteni. A jelentés sok más mellett javaslatot tesz a mézek címkézésének módosítására, hogy a vásárlók számára egyértelműen kitűnjön a termék származási helye. A kérdésben az EP február 28-án tart vitát, majd várhatóan március 1-én szavaz a jelentésről. Először emlékezett meg a holokauszt roma áldozatairól a holokauszt január 27-i nemzetközi emléknapja alkalmából az Európai Parlament. Járóka Lívia fideszes EP képviselő, a parlament egyik alelnöke a megbeszélésen elmondott beszédében azt emelte ki, a romák a holokauszt elfelejtett áldozatai, ugyanis a roma holokauszt nagyrészt még mindig ismeretlen a szélesebb közvélemény előtt. Moshe Kantor, az Európai Zsidó Kongresszus vezetője arról beszélt, az oktatásban még mindig nem fektetnek hangsúlyt arra, hogy a fiatalokkal megismertessék, hova vezethet az intolerancia.
In 2017, the number
2017-ben megnőtt az antiszemita cselekmények száma az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban és Svédországban. Éppen emiatt több tagállamban a zsinagógákhoz 24 órás rendőri vagy katonai felügyeletet rendeltek ki. Moshe Kantor azt mondta, ez szükséges volt ugyan, mindazonáltal szégyenletes tény.
It is useful to recall that the European project is at its root a project of peace and reconciliation.
Murray McGuinness, a néppárt ír politikusa, az EP egyik alelnöke arról beszélt, a holokauszt emléknapon is különösen fontos emlékeztetni rá, hogy az uniós projekt célja éppen a béke és a megbékélés a kontinensen.
Az EP perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.